szívet, szellemeik az ürát szájban.
Ez a bizonyos nyál. És azon belül egy ptialin nevű enzimrendszer, amelyik nem fehérjék van. Mert ha az emberi szervezet fehérjebontásra volna beállítva, akkor rögtön bontaná a fehérjét.
És savas nyálunk lenne, és azonnal, hogy a fehérjebontást a savas nyál kell azonnal kicsapni a fehérjét, a ragadozóknak.
De az ember bármennyi húst teszik, mindig is semleges, gyengén rugos nyál lesz, ha csak nem cukrosodozik és megerjed a nyál pH. Summa summarum, csak egy példát szerettem volna arra mondani, hogy az ember szénhidrát, keményítő, emésztő, növényevő alapon működik, de tud emészteni fehérjéket, és nem is olyan rosszul. Minden evőnek tartja a tudomány az emberi szervezetet, de azt mondjuk, keményítő, bontó enzimrendszer a szájüregben, garancia arra, nagyon szépen emésztjük a gabonákat, nagyon szépen emésztjük a diófélyeket és egyebeket. A kérdést merül fel ezzel kapcsolatban, nyilván tudunk erről még beszélgetni. Tehát zöldségek, gyümölcsök, gabonák, olajos magvak, ezek képezik az ember alaptáplálékát. És ha megnézzük az egészséges népek étrend összetételét, akkor azt találjuk, hogy szénhidrátokat fogyasztanak. Csak a szénhidrátokon belül, illetve ezen felül úgy mondom, hát egyrészt rostos a szénhidrátokat, teljes örlésű gabonákat, másrészt olyan nép nincs az egyszerűbb népek közül, amelyik ne dolgozna fizikai munkát folyamatosan. Tehát ülő foglalkozású népek. Itt az egyszerű népekre gondolok, ugye általában a szántóföldi munka megmaradt, és a modern népek közül, akár indián népeknek gondolok, akár a Himalájánál, akár a lomalindai populációk, adventista populációk, ugye a kék zónákról beszélek, a világ leghosszabb ideig élő, vagy legegészségesebb népcsoportjairól, azt látjuk, hogy a mozgás valamilyen módon jelen van. Ezt csak azért mondom, mert a gabonafogyasztás és a testmozgás együtt jár. Ha elmarad a mozgás, testedzés, akkor a kalóriaégetés elmaradása miatt a szénhidrát egyensúly felborulhat. Újra és újra tehát ezt szeretném hangsúlyozni, hogy a négy nagy ételcsoport, persze a hüvelyeseket is beleértve, mondjuk ide a zöldségfélékhez tenném, továbbra is tehát állítható, hogy ezek képezik az étrendünk alapját, és ennek jegyében szeretnénk majd visszatekinteni, hogy hogyan is volt régen. Érdekes, hogy bár úgy tudjuk, hogy régen az életkor alacsony volt, igaz ez? Régen az életkor alacsony volt.
Igen.
A középkorban igen, de tekintsünk vissza. Még előrébb. És azt látjuk,
nyilván nincs személyes bizonyítékunk rá, mert csak nem a Bibliából.
Tehát itt egy kicsit kölcsönözném önöktől azt a lehetőséget, hogy hivatkozhassak a Bibliára. Az emberi életkor általános és lassú csökkenése jellemző, de kezdetben nem így volt. Úgy rajzolnám föl ezt a görbét, hogy magas életkorral indult az emberiség, majd bizonyos okokból ez csökkent, egészen elérte azt a minimumot, mondhatnám a középkori időkben, ami borzalmasan alacsony volt. Ugye itt a ragályok, a fertőzések és a háborúk miatt. Majd most újra növekszik. De megáll egy határnál, és nem növekszik tovább. Ugye ez a 65 év, ez a, hát férfiaknál 65 év, nőknél 68-70-72 év, és nem tud nőni tovább, mintha valami fékezni, valami megállítaná, nem engedni, pedig tudna nőni még az életminőség és az életkor is. Tehát visszatérek, azt mondja az Ószövetség, hogy Ábrahám például 175 éves korában halt meg. Komoly. Ugye ilyet nem láttunk a mai világban, nem látunk. Izsák, József, ugye ismert bibliai személyiségek. 175-180, József 110, tehát mindegyik 100 év fölött volt. És ami még fontos lehet emellett, hogy nem ágyban és párnák közt, haldokolva, bocsánat, így mondom, ugye Mózesről azt tudjuk, hogy Aki esetleg olvasta az Ószövetségben, hogy a halála előtt az Úr mondta neki, hogy gyere föl a hegyre. Tehát ez a 120 éves ember fölment egy nem alacsony hegyre meghalni tulajdonképpen, és meglátta a Kánaánt, és boldogan, örömmel, kicsi szomorúsággal talán, hogy nem mehetett be. Ebbe most nem mennék bele a lényeg. Mózes pedig 120 esztendős volt, mikor meghalt. Nem homályosodott vala meg az ő szeme, sem el nem fogyatkozott az ő ereje. És ha lehet az embernek jót kívánni, az nem elsősorban a magas életkor, személyesen úgy gondolom, hanem a jó vénység, úgy mondja ezt az Ószövetség, jó vénységben meghalni. Tehát életminőségnek hívjuk. Karinti írta egy művében, hogy nem az a nagy bűn, amikor valakinek az életét kioltják, hanem amikor rongálják az élet minőségét. Tehát nem biztos, hogy jó hosszú ideig élni nyomorúságban és fájdalmak között. De örülünk, hogy élünk, ne értsenek félre, csak az élet minőség, hogy látok, hogy nincs hályog a szememen, hogy bocsánat, nincs demencia, mert ugye, hogyha van ugye elindul az érelmesesedés az agyban, akkor megérem az időskort, de már nem tudatosan, nem úgy, nem abban a minőségben figyelem az unokáimat, és sorolhatnám. Tehát irigylésre méltó helyzet, és azt is írja egyébként az Ószövetség, hogy nem is támad többé Izraelben olyan proféta, mint Mózes. Mindazokban a jelekben és csodákban, amelyekért küldötte őt az Úr, hogy véghez vigye azokat Egyiptom földjén. Nagyon komoly személyiség volt ő, de én most már nem Mózesről szeretnék beszélni, hanem ő egy példa, nem kis példa az Ószövetségben, és hosszú ideig, sőt, mind a mai napig, ha szabad így mondani, emlékezhetünk rá a leírásokból, Jézus maga is visszahivatkozik, és le is írja, Mózesnek van zsoltára, nem csak Dávidnak, vagy más profétáknak. A mi esztendeinknek napjai 70 esztendő, vagy ha feljebb 80 esztendő, milyen szerény. Nem 120-at mond, 70-80. Pedig ugye ő ennél sokkal nagyobb kort ért meg, vagy ha feljebb 80, és nagyobb részük nyomorúság és fáradtság, amely gyorsan tovább tűnik, mintha repülnénk, taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Igazán bölcs gondolatok ezek. Nos, az életkor tehát magas volt kezdetben, az ókori világban, majd ahogy mondtam, csökkent. A mai világban az élet nem lett igazán jobb minőségű, talán hosszabb lett, mint az elmúlt évszázadokban, és ahogy mondtam is, nem éri el már azt a 100 év fölötti időszakot, illetve életkort, és megjelentek a civilizációs ártalmak, amelyek nem fertőző betegségek. Nem untatom a kedves hallgatókat a statisztikákkal, de nem szeretném megkerülni ezt a kérdést. Tudjuk, ismerjük, tele vagyunk a számokkal. Annyit összefoglalásként, hogy van probléma Magyarországon. Általában a világon is van probléma. A világon belül Európában, és Európán belül Magyarországon. Ahol mi most lakunk, ahol mi most élünk, ez egy neuralgikus hely. Ez egy olyan pont, ahol ha valahol, akkor Magyarországon beszélni kell az egészségvédelemről újra és újra. És én szeretném a kedves hallgatóknak közreadni azt a régi új ismeretanyagot, ami nem csak a régi Izraelről, hanem Egyiptomról, az ókori Egyiptomról, és ha szabad így mondanom, a mezopotámiai világról is szól. Fölhasználom a könyvek könyvét, a Bibliát, fölhasználom a különféle terménylistákat, amik fönnmaradtak, fölhasználom az anyaghoz ábrázolásokat, művészeti alkotásokat, és az úgynevezett feltárások, régészeti leletek feltárások során előkerült növényi állati maradványokat, vagyis ugye azokat a régészeti eredményeket, amiket föl lehet kutatni. Azt tudjuk, és az becsülhető, a leírásokban le is írják, a munkaképes Ószövetségről beszélek, a munkaképes izraelita lakosság naponként kétszer evett. Elég konkrét megfogalmazás, ünnepnapokon ez megváltozott, megváltozhatott. Ünnepnapokon ettek húst általában, ünnepnapokon kívül ritkán. A tehetősebb családok talán komolyabban, de ritkán. Tehát még egyszer, ünnepnapokon és nagy családi eseményeknél, tehát vendégség esetén, ezt látjuk az ábrahámi példánál, hogy az Ószövetség, amikor jöttek a vendégek, akkor ő rögtön levágta ugye a tulkot, és az állatokat, az állatot felszolgálva, hát egy finom ebédet készített a vendégeinek, akikről később kiderült, hogy nem is emberek voltak, hanem annál komolyabb küldöttek Ábrahámhoz. Nos, visszatérve, fontos szempont, hogy az emberek régen nem ettek négyszer, ötször. Valószínű ennek praktikussági oka is volt, nem csak az, hogy hát annyira kutatták a táplálkozás biológiát, hogy csak kétszer szabad enni, vagy maximum háromszor. Vélhetően dolgoztak, vélhetően nem állt rendelkezésre annyi idő és olyan keret, olyan lehetőség, hogy naponta többször is asztalhoz üljenek, mint a mai világban. Hogy akár a munkahelyen, akár máshol, hűtőszekrény, egyebek, és bármikor lehet egy szendvicset készíteni. Biztos, hogy a régi világban is volt módja annak, hogy az emberek vittek magukkal ételt, pergelt, pörkölt búzát. Voltak tartós élelmiszerek, asszalványok, ezeket vittek magukkal, de főszabályként kétszer ettek. Igen, itt a kenyér, gabonaféle, a pörkölt, pergelt, vagy pörkölt búza. Észrevették a régi emberek az ókori időkben is, hogy ha a búzát megpirítják, tartósabb és jobb, könnyebben emészthető, nem romlik annyira, nem penészedik annyira. A pörkölés tehát az egyik legősibb, a szárítás és a pörkölés egyik legősibb technika. Olajos magvaknál is, és gabonáknál is. A gyümölcsöt vagy frissen ették, de ugye az romlékony volt, romlandó volt, szárítva, a szőlőt, a mazsolát, a fügét és a datóját, valamint a gránátalmát is, vagy nyersen, vagy szárítva. A főzelékfélék közül az ókori, az ószövetségi időkben a borsófélék, a csicseri és a lencse az, ami igazán elterjedt volt. A kenyeret a szegényebb réteg árpából, a jómódúak pedig búzából készítették. Érdekes, hogy az árpa a szegénység jelképe volt. Gondoljunk csak az első században, hogy az új szövetség magasságában járunk, a Jézusi időkben a tanítványok, a halászok árpa kenyeret ettek, és ezt szaporítja meg maga Jézus is a tömegnek. Érdekes, hogy a búza a jómódú családok kiváltsága volt, és ahogy a történelem haladt előre, a búza elterjedt, és onnantól kezdve ketté vált. Volt a fekete kenyér, az is búzából volt, és volt a fehér kenyér. És a fehér kenyér vált a jómódúak táplálékává. És most, hogy 2014-et írunk, most lassan a barna kenyér lesz a jómódúak tápláléka, mert visszatér, most már úgy nevezik, hogy fitness, hogy wellness, hogy egészségtudás, egészségtudatosság, és azt mondják, hogy ja, te teljes őrlés kenyere teszel, ja, neked ennyi pénzed van? Meg tudod venni 500 forintért, 600 forintért a fél kilót? Ugye, hogy a világ mennyit változik? Pedig milyen egyszerű a gyártása egy teljes őrlésű kenyérnek, meg kell koptatni a búzát, malmi koptatás, egybe le kell őrölni, és kész, élesztősen, kovászosan meg kell sütni. Nincs szitálás, nincs rostálás, nincs dara, és nincs derce, és nincs egyebek. Nincs energiaköltség, arra gondolok. És mégis, hogy a zárójeles megjegyzés, az élelmiszeripar nem annyit kér egy termékért, amennyibe az kerül, hanem amennyit megér a fogyasztónak. Amennyit megfizet a fogyasztó, arra állítja be a terméket. Ezért vannak olyan termékek, amelyeknek az önköltségéhez képest kisebb az árrés, van, ahol nagyobb az árrés, itt a piac megfizeti érte azt az árat. Megyek már is tovább. A gabonát ugye pörkölték, erről beszéltem, finomabb is volt, ízletesebb is volt, emészthetőbb is volt. Ma már tudjuk, hogy a gabonákban vannak úgynevezett emésztést zavaró anyagok, úgy nevezzük ezeket, hogy most szakszót mondok, inhibítorok, illetve ugye ezek gátlók. Gátlók. Lényegében akár a hasnyálmirigy működést, akár a bélnedvekben található enzimek működését gátolhatják. Nem jó dolog, ezért gabonákat nyersen nem eszünk, de pörkölés során ezek eltávoznak jó részük, és jobban emészthetővé válik a gabona. A kenyér készítésénél búzalisztet, sót, olívaolajat, erről mindjárt beszélek, az olíva milyen fontos dolog, táplálék, a vizet és kovászt használtak a régiek. Ugye a kovász jelképé is vált, mind az Ó, de inkább az Új Szövetségben, és én úgy gondolom, hogy önök hallották, és tudják, bízom benne, hogy a kovásztalan kenyér, ugye, úgy nevezzük a mai nyelven, hogy az urvacsorai kenyér, kovásztalan kenyér, és az erjedés nélküli szőlőlé, ez volt az Új Szövetség szerint az úgynevezett utolsó vacsorai asztala. Tehát nem bor, erjedt szőlőlé és erjedetlen kenyér, mert az ugye nem fér bele ebbe a szemléletbe, és ezért mondja azt később Pál apostol is, hogy ünnepeljetek bűntelenség kovásztalanságában. Tehát ugye az Új Szövetség is tovább viszi azt, hogy az erjedés egy bizonyos magyarázatban, ugye a Biblia, hogy a kovász több mindenre is használja, van egy pozitív értelme, de itt negatív értelemben az úrvacsora lényege, csak ennyit mondanék erről, a bűneinktől való szabadulás, nyilván nem lehet benne se kovász, se alkohol. Ez csak zárójeles megjegyzés. És ha önök azt kérdeznék, hogy ha ez ilyen egyszerű, akkor miért van még mindig bor? Ebbe én most nem megyek bele. Valószínűleg ennek a történelmét én most nem tudnám elmondani, de azért, ezért mondjuk azt, hogy reformáció, hogy visszatérés az alapokhoz, mert a kovásztalanhoz erjedetlen dukál, és érdekes, hogy Izraelben megtanulták a zsidó emberek az erjedetlen szőlőlevet besűríteni. Tudják, hogy csinálták? Fölforrósítottak köveket, és kivájták, és ezeken végig folyatták napon, tehát amikor jó meleg napsütés volt, és olyan hosszú ilyen csatornák voltak, hogy végül besűrűsödött a végére, és így a végén már egy ilyen szirupszerű anyag volt. Ezt a szirupszerű mustot, ez a mustméznek hívjuk a mai nyelven, vagy sűrített must, ezt letöltötték kis hordokba, és ezt szolgálták fel esküvőkön. Ugye a zsidó esküvőkön nem szabadott a nász népnek alkoholos italt innia, tehát egy nagyon fontos szabály volt, és ha valaki beleolvas az Új Szövetségben a kánai mennyegző néven fogja találni. Kánai mennyegző néven, hogy ott nem volt, nem részegségről van szó, ott ilyen típusú, ugye visszahigították később vízzel, és tehát erjedetlen, tehát nem alkoholos italról van szó. Ezékiel kenyerét búzából, árpából, kölesből, babból, lencséből, és tönköly búzából készítette. A próféta, ugye ezt az utasításba kapta a próféta, ezt ette. Nemrég olvastam egy védőnői jelentést, amely megvizsgálta az Ezékiel kenyérnek az összetételét. Az Ezékiel kenyér összetétele mutatja, nagyon tápláló kenyérről van szó. Ugye árpa, búza, köles, bab és lencse volt benne, és ha megfigyeljük, akkor azt látjuk, hogy megfelelő energiatartalom, ugye fehérje összetétel, zsírtartalom, és vas, kobalt, réz, nikkel, C-vitamin, folsav, B6 vitamin. Nyilván nem tudjuk, hogy a régi világban pontosan milyen volt a búza összetétele, de a mai búzából kiindulva nem fontosak most a számok. Egy-két szakember ezt kiszámolta, én is egy szakmai anyagból vettem ezt át. Kiszámolták, hogy ebben a kenyérben, ugye árpa, búza, tönköly, köles, bab, lencse, összesen mennyi a vas, bizonyos nyomelemek, bizonyos B-vitaminok, hogy valóságosan-e Ezékiel életben maradt ettől a kenyértől. Vagy pedig ez csak egy mítosz. Ez egy mende monda, hogy hát ez jól hangzik, de hát ez tápanyag hiányt okoz. És azt látjuk, hogy egy picit visszalépek, hogy elégséges volt. Elégséges volt. Azt írja az a kedves védőnő, akinek a dolgozatát van, ezt földolgozta, hogy teljesen arányos volt a proféta fizikai igényével. Lényeg az, hogy mind fehérje, mind szénhidrát, mind zsiradék tartalmában, mind pedig ásványanyag tartalmában teljesen kielégítő volt az Ezékiel kenyér. A húst, ahogy a mai arab pásztorok is, csak ünnepnapokon ették az Ószövetségben, ünnepnek számított a vendég érkezése is. Ez egy fontos dolog, hogy amikor valaki elment, vagy hát inkább úgy mondom, hogy valahol megszállt, akkor a régiek ezt ünnepnek tartották. Nem úgy vették, mint a mai világban, hogyha valaki becsönget, vagy fölcsönget a kaputelefonon, akkor hát lassan tárcsázzák a rendőrséget, hogy hát itt valami probléma van, meg megint valaki be akar jutni a házba, és ez felháborító. A régi világban egy más szemlélet volt. Régen is volt rablás, bocsánat, régen is voltak utonállók. Mégis az emberek szerették a vendéget. Ez érdekes megfigyelés. A húsfogyasztásnak szigorú szabályai voltak Izraelben. A tisztasági törvények első csoportjába tartoztak, hogy az étkezési törvények az Ószövetségben. A lényeg az, hogy nem volt mindegy, hogy hogyan dolgozták föl a húst, és annak melyik részét ették. Ismerték továbbá a szőlőt, természetesen, a fügét, az eperfügét, a vadfügét, ugye többféle füge volt, az almát, a datoját, fekete epret, ugye az epernek is voltak különböző formái, ugye ma már nem esített fajtákat látunk, de ezek a vadon termő igazi eredeti fajták, gránátalmát, Szent János kenyérfát is, ennek a termését a karob névre hallgat ma, fogyasztották, és jelképként is szerepel az Új Szövetségben a füge, ugye azt tudjuk, hogy a fügefa leveleinek zsendülése, zöldellése Jézus követői számára közeli eljövetelének reménységét jelzi, és ez egy fontos dolog volt abban az időben is, hogy Jézus, amikor tanított, akkor mindig természeti képeket használt. És amikor ezt a később, amikor ő már nem volt a tanítványai körében, később a tanítványok egy fügefára ránéztek, vagy egy búzakalászra ránéztek, akkor visszaemlékezhettek a tanításra. Szeretném jelezni, hogy ez fontos, hogy valamihez kötni tudjuk. Időnként én is beleesek abba a hibába, hogy túl sok a tudomány az előadásban, és kevés a szemléltető példa. Úgyhogy én is igyekezni fogok ennek a tanításnak a nyomán. A fügében nagy mennyiségben találhatók antocián, tehát hasznos színanyagok, növényi anyagok, rákmegelőzők, szabadgyök semlegesítő anyagok. Megmondom őszintén, hogy a fügét én nem becsültem sokra, egészen sokáig, mert hogy távolról jön, ki tudja milyen szennyeződéssel, időnként olyan teljesen furcsa íze van. El kellett fogadnom, hogy a fügének a sajátosságai miatt egyedi növényről van szó. Több olyan anyagon a fügében, még akkor is a külföldről jön, de szárított formában jön, tehát nem károsodik igazából szállítás közben. Olyan anyagok vannak benne, amelyek nagyon nehezen vehetők föl más növényből. Fontos, hogy alaposan megmossuk a füge felszínét, ugye egy jellegzetes keményítő szörpös anyaggal vonják be, hogy ne penészedjen, tehát ezt nem vonják be olyan fenil-fenollal, mint a citromhéjat. Keményítő szörppel vonják be és rászárítanak, hogy jól megszáradjon, ezáltal egy olyan száraz védőréteget vonnak köré, ami miatt a penész nem tud hozzáférni a vízhez. A lényeg az, hogy így kerül át. Távolról jön, ez tény, de időnként azért használjuk és megbecsüljük a fügét, de hát aki hozzá tud jutni fügéhez, hát mondjuk akár termeszt is fügét, vagy van fügefa, szóval azért az sem mindegy, és hasznos. Feltételezhetjük, hogy a nyers és a szállított füge rendszeres fogyasztása jelentősen hozzájárulhatott régen is a szabad gyökök okozta betegségek elkerüléséhez, megelőzéséhez, B-vitaminok vannak benne. Érdekes, hogy A-vitamin is van a fügében, karotin van a fügében, E-vitamin és K-vitamin. A füge jó a látás érdekében, a bőr szövet működésében, a haj, a köröm, és a véralvadási faktor a K-vitamin is benne van. Van egy enyhe hashajtó hatása, ezért a fügét szokták gránátalmával, vagy más gyümölccsel keverve. Ugyan Magyarországon ilyet nem annyira láttam, de nemrég voltam egy biokiállításon külföldön, és ott a fügét keverik például a gránátalmával, vagy ilyen lévvel is, és ilyen értékes antocián, vagy antioxidáns leveket hoznak létre. Ugye a fügéből túl sokat nem ehetünk, ugye, hogy a szilvából sem, mert lehet egy hashajtó hatása egyébként a szervezetre. A gránátalma tovább lépve gazdag szintén növényi színanyagokban, antociánokban, élénkvörös. Az egyik legkomolyabb védőhatású anyag a gránátalma. Szerencsés volna időnként használnunk. A normál, rendes alma is jó. Igyunk sok almalevet, együnk sok almát. De a gránátalma az egy prémium almafajta, ez egy különleges almafajta, nem olcsó mulatság. A gránátalma levet lehet vásárolni, egy liter talán 1500 forintba kerül, de nem kell minden nap fogyasztani, nem szükségszerű. Mondjuk havonta egy ilyen literes levet elfogyasztunk, nagyon sokat jelent a szervezetünk számára, és ha egyszerre sokat iszunk, azzal nem érünk túl sokat, mert annak egy része ki fog ürülni, hát inkább többször kevesebbet és beosztva. Nagyon fontos a gyökfogó hatása, csökkenti az emberben a rossz koleszterin oxidációját, stb. Tehát egy vérzsír csökkentő anyag. Többféle ráktípus esetén is hatásosnak bizonyult. Mostanában ez az új divat, de nem csak divat, hanem ténylegesen szakmai eredmény, hogy a gránátalma magolaj. Ugye van szőlőmagolaj, sok mindenféle magolaj van. A gránátalma magolaj kifejezetten vastagbélrák ellenes, de ha megnéznénk a szőlőmagolajat, megnéznénk mondjuk a homoktövis magolajat, ezek is kiemelkedőek. Magyarországon ezeket nem fogyasztják szinte, nem is igazán lehet hozzáférni, vagy ha igen, akkor magas árfekvésben. Elindult az a folyamat most, hogy mi magunk is beszerzünk törkölyt, és a törkölyt, amiben a színanyagoknak az 50-60%-a benne marad, ezt szárítjuk, borítjuk, és így elhozzuk előadásokra. Most például kaptam a kedves gyártól, akitől ezeket hozatjuk, csipkebogyó törkölyt. A csipkebogyóból ugye hidegen kisajtolják, vagy hát kipasszírozzák azt a nagyon értékes levet, illetve azt a bizonyos húst, és ami visszamarad, a száraz anyag, a héj, a mag, a rostok, az még igen komoly érték, és az szárítva és őrölve, ebből lesz a csipkebogyó őrlemény, ebből tudtam is hozni, és nyilván ez nem teljesen ugyanaz, mint a nyeres csipkebogyó, de örülünk neki, hogy van. Hozzá kell tenni, hogy mivel szárítatjuk és őröltetjük, ezért nincs már benne víz, tehát ennek egységi tömegében igen komoly érték van. És a csipkebogyó is olyan, mint a legtöbb gyümölcs, hogy a héja megköti az antociánokat, és nem igazán préselhető ki jól. Csak hogyha enzim kezelik. És enzimkezelés után, ugye amikor a héj fölnyílik, ezek a bizonyos pektinek, és cellulózok, akkor újra préselik, ugye így szokták a vörösbort is készíteni, hogy ugye meghagyják a seprűjén, ha jól mondom, az anyagot, enzimkezelik és újra préselik, és utána rengeteg vörös, fekete színű anyag kijön még belőle. Most az enzimkezelés előtti törköly az igazi érték, azt vesszük mi is át, és így kerül ez be a klubokba is. Visszatérve, a gyümölcs leve és a héjából nyert kivonat gátolja, ugye ez a gránátalma még mindig, a leukémiás érzek növekedését, illetve a magolaj pedig, ahogy mondtam, szintén rendkívül hatásos. A gránátalmáról sokkal többet én nem is beszélnék, ha nem baj, mert én azt hiszem, ha valaki rákeres akár az interneten, sok-sok dolgot fog róla találni, csak szerettem volna jelezni, hogy a régiek megint tudtak valamit. A gránátalmáról, ugye ezt is fogyasztották, nagyon komoly mennyiségben, ez rendszeresen ott volt az étrendben. Problémát jelent, hogy nagyon sok benne a mag, és ezért nem mindenki kedveli. Az ókori Izrael zsiradékként olívabogyó olaját használta, és ez volt a híres palesztinai olaj. A palesztinai olaj híres volt, és Egyiptomba szállítottak a későbbiekben, és ami érdekesség, hogy az olaj, az olívaolaj vidékeken, a sivatag felől fújó szárító szélben jót tett a bőrnek, ugye az emberek az olívaolajat kenték is a bőrre, és ugye fontos volt, hogy ne száradjon ki a bőr. Használták egyfajta jó klíma is volt ott, másrészt a bőrszövet védelmét is szolgálta. Ettek diót és mandulát. Egyiptomban az Izrael előtti korszakban úgynevezett földi mandula volt. Földi mandulát mind a mai napig termesztenek, Portugáliában, Spanyolországban termesztenek, és bocsánat, szintén lehet kapni. Egy pászhotáról is szeretnék majd szólni. Az olívaolaj nagy mennyiségben tartalmaz fenolos vegyületeket, melyek megakadályozzák az érkárosodások nagy részét és a sejtkárosodást. Szeretném mondani, hogy olívabogyót fogyasszunk. Nem kell nagy mennyiségben. Olívaolajat is fogyasztunk, de olívabogyót is fogyasztunk. Az olívabogyó egy értékesebb, egy flavonoidokban gazdag élelmiszer, és ugye a fermentált, teljesavasan erjesztett olívabogyó, ez jó az emésztésre. Maga az olívaolaj is rendkívül jó anyag a tüdőre, a bélre, és ugye az olívaolaj egyszeresen telítetlen zsírsavakat tartalmaz, vagyis sem a szív problémákra, sem a rákra nem hajlamosít. Ehhez hasonló a mogyoróolaj is, bár én nem vagyok annyira propagálója a mogyoróolajnak, de az is egyszeresen telítetlen kötést tartalmaz, olajsavat, és nem mondjuk többszörösen telítetlen kötéseket, mint egy napra forgó olaj. A vastagbélrák alig fordul elő az olivát fogyasztó népeknél. Igen, erről beszéltem az olajláncokról. És vannak olyan vegyületek, jelesül izokromán vegyületek, amelyek a stroke, illetve a különböző trombózisos jellegű problémákat gátolják, akadályozzák. Ugye a vérlemezkék összecsapzódását akadályozzák ezek az olívabogyóban lévő vegyületek, ezért ahol mondjuk változókortól kezdve hölgyeknél is az olívaolaj, olívabogyó fogyasztása előnyössé válik a lenmagolaj mellett. És használjuk és alkalmazzuk. Legáltalánosabb fűszer a só, ugye ez nem véletlen. Használtak még fekete köményt, koriandert. Kedvelték édesítésre nyilván a mézet. Ugye nem voltak akkoriban különböző cukrok még. A vadmézet és a termelt mézet is fogyasztották, a méhészet. Hát egyfajta iparággá vált abban az időben, és később is. A datoljával viszont édesítettek. Most egyre inkább visszatér a datolja lekvárvilág. Ehhez viszont olyan datoljára van szükség, ami igazán eredeti, és nem ez a cukrozott, ez a pattanós datolja, amit ugye hát cukoroldatban főznek. Ha igazán lenne ókori datolja a kezünkben, elvileg van, kóstoltam már én is, ez az igazán zselés, amit így összenyomok az ujjam között, így igazán zselés pektines, ebből lehet igazi datolja lekvárt készíteni, és hát régen datoljából nyersen vagy akár főzve lekvárt készítettek, és ezzel édesítettek tulajdonképpen ételeket. Ez ma is elvileg megvalósítható volna. Vizet ittak az emberek régen, ugye amikor vagy gyümölcs lekvárokat, illetve gyümölcs sűrítményeket hígítottak vissza, hogy korábban beszéltem ugye a piros szőlő vagy a fehér szőlő sűrítményről. Ünnepekkor bort és mustot ittak. Beszéltem pár szót az alkohol kérdésről, kifejezetten nem volt tiltva a borfogyasztás, tudomásom szerint, de nem volt ajánlott. Volt olyan kör, például a nazireusok, ugye volt a Sámson a híres példa, vagy mondjuk Keresztelő János, akiknél úgy szól az utasítás, hogy ugye ne igyanak, nem ihatnak alkoholos italt. Alapvetően a must volt a javaslat. Csak egy-két érdekesség, az étkezéseknél lapos tányérokat és kést használtak, kerek ivócsésze és agyagból készült edények voltak. Abban az időben gondolom ezt nagyjából gondolhattuk is. A tiszta állatok három ismertető jele, hasat, pata. A patának teljesen ketté hasítottnak kell lennie, és kérődzőnek kell lennie az állatnak. Ezek a főbb ismérvei a tiszta állatoknak. Halaknál azokat tekintették az izraeliták tisztának, amelyeknek pikkelye és úszószárnya volt, illetve a különféle rákok, kagylók, hát úgy mondjuk, hogy tenger gyümölcseinek az evése tiltott volt. Ma már tudjuk, hogy nagyon komoly mérgeket tartalmazhatnak, vírusokkal szennyeződnek. A kagylók és rákok, ugye, hogy képződik az igaz gyöngy? A kagylóban, hogy tetemes mennyiségű vizet szűr át a kagyló, mire abból gyöngy lesz, ugye? És ne felejtsük el, hogy a vízben szennyezők is vannak. A halaknak az ürülékei is, ugye, amelyek leülepednek a tenger aljára, és a kagylók ezeket fölveszik, ezeket beszippantják. Lehet, hogy megvan az a szűrőjük, hogy ugye nem betegszenek meg tőle a kagylók, de emberi fogyasztáshoz nem alkalmas. Ma már, amikor még pláne szennyezettek a vizek, és még ott van a hepatitis a vizekben, az öblökben, és a fekáliás szennyeződések, szóval jobb erről nem is beszélni. Ha nem vagy, akkor nem mennék bele a sáskevés kérdésébe. Később annyira bonyolult volt a sáskák megkülönböztetése, hogy a Herz kommentár azt írja, egy neves kommentár, hogy a négy sáskafajta között, mert már szinte lehetetlen volt különbséget tenni, melyik ehető, melyik nem. A későbbi zsidó tekintélyek emiatt, a tévedések elkerülése miatt megtiltották a sáskák fogyasztását. Hát furcsa, ugye, a mai szemmel nézve. Ne felejtsük el, hogy nem volt mindig jólét ezen a bolygón, sőt, most sincs mindenhol jólét. A sáskákról egyébként újra cikkeznek, biztos hallották. Szóval, hogy fehérje, kalcium, úgyhogy nincs új a nap alatt. Ma már az ember egy kicsit undorodik tőle, és nem képezi ugye kedvencét, az ilyen gondolat. De abban az időben, amikor nem volt fehérje forrás, nem volt élelem, és egy éhínség idején, és most nagyon csúnyát fogok mondani, az éhínség idején az emberek még egymást is irigységgel szemlélték, félelmetes dolgok történhettek, hogy az éhség az nagy úr. Ez csak látszólagos, hogy na hát kibírok egy kis böjtöt. Az éhség az nagy úr. Alap ösztön az embernek az evés, és ha az bizonyos idő eltelik, étlen, főleg étlen, de hát szomjan nyilván meg is halunk, étlen, akkor az ember tudata homályosodhat. Nagyon nagy erő kell, és Isten is segítség, hogy az ember meg tudjon állni. Zárójeles megjegyzés, a 40 napos böjtre emlékezhetünk Jézus idejében, és a 40 nap végén azt mondta neki, hogy az ördög, hogy változtasd a köveket kenyerekké, ha Isten fia vagy. És hogy mit jelent egy embernek 40 nap után, hogy használhatná az erejét, és nemet mond rá, ezt az az ember tudná legjobban megmondani, aki valaha is 40 napot éhezett. Én ezzel nem is foglalkoznék tovább, csak jelezném, hogy micsoda erők vannak az emberi testben, és hogy ott van a sáska. Tehát a sáskát megengedte az Ószövetség Izraelnek Isten. Nyilván ma már ez nem képez az étrendünk alapját. Voltak étrendi túlzások Izraelben. Szeretném jelezni, hogy a Talmud, ugye tudjuk, hogy ez nem tartozik a Bibliához, tehát nem egy úgymond kanonikus irat. A Talmud a zsidó rendszabályoknak az egyik nagy gyűjteménye, már körbebástyázta a népet rengeteg felesleges szabállyal. Erre hivatkozik is később Jézus, hogy ez mennyire felesleges és mennyire kártékony. Úgyhogy emiatt a zsidóság egy idő után már nagyon túlságosan is megnézte, hogy mit eszik. úgy nevezik ezt a mai világban, hogy ortorexia. Van ennek biztos más neve is, amikor az ember már annyira védi magát, hogy szinte nem is létezik más, csak ez, hogy mit eszem és mit iszom. És erre mondja ezt Pál apostol, hogy nem ez a fontos. Ez nem azt jelenti, hogy nem fontos, de nem ez a legfontosabb. Ennél vannak fontosabb dolgok. Ugye erre mondta az Új Szövetségben Jézus, hogy ti vak vezérek, akik megszűritek a szúnyogot, a tevét pedig elnyelitek. Ugye ez egy képies megfogalmazás. De a félelmetes, megtisztítjátok a pohárnak és a tálnak a külsejét, de belül pedig azok rakvák mértéktelenség. Szóval a képmutatás egy nagyon rossz dolog, és ebben a világban is ezt mindenkinek ugye el kell kerülni. Illetve ami az emberből jön ki, az fertőzteti meg az embert, ugye a beszéd, és nem az, ami bemegy az embernek a száján. Ezek a lelki tanítások, ezeket azért készítettem ide az ábrára, azért írtam föl, hogy érthető legyen esetleg ez a része is, hogy a lelki tanítása és a fizikai életnek gyakran él az Ó és Új Szövetség ilyen jó párhuzamokkal, hogy fontos dolog a táplálkozás, fontos dolog az életmód, de nem ez az élet célja. Ha van erőd, akkor tudsz másoknak segíteni, akkor tudsz jól élni. Ha nincs erőd, nem tudsz. Van egy olyan mondás, ismerik, hogy az egészség nem minden, de egészség nélkül minden semmi. És ez a mondás, ezt azért szeretem, mert jelzi mind a két oldalt. Ugyanúgy hiba lesöpörni minden irányzatot, és azt mondani, hogy én azt teszem, amit akarok, és ugyanilyen hiba azt mondani, már pedig én nekem csak ez a fontos. És az életem döntő részét azt teszik, hogy ilyen könyveket olvasok, és minden irányzatot megismerek, és hogy mérem a milligrammokat, ez nem jó. A táplálkozási korlátozást egészíti ki a zsír, és az elhullott állatok fogyasztásának tilalma. Nem fogyaszthatták a bőr alatt és a belegben lévő zsírt Izraelben. És még sorolhatnám, a belső szerveket vese és máj sok koleszterint tartalmaznak, magas a vértartalmuk is. Az elhullott tiszta állatokat sem volt szabad megenni. Érdekes, hogy ugye ezzel már szaporodnak a kórokozók, bomlás jön létre, pedig a régiek nem ismerték még a vírusokat és a baktériumokat. 18. század, időszámításunk Krisztus után, 18. század, Pasteur, Tyndall és más nagy tudósok igazolják, először még nagy mulatság előzi ezt meg, mert nem is hittek nekik, hogy micsoda, hogy van ez. Tehát sok idő kellett mire. De az Ószövetség azt mondja, hogy valami történik ezekkel az elhullott szerves anyagokkal, ezért ne edd meg. Sőt, még az is előfordult, hogy azokat az edényeket, amelyek nem voltak lezárva, meg kellett semmisíteni. Nem tudom, hogy ezt olvasták-e valaha is. Ha volt egy helyiségben mondjuk egy ember meghalt, és abban a helyiségben voltak le nem fedett edények, meg kellett semmisíteni. Ugye agyagedények voltak a pórusaiban, tehát nem olyanok, amik üveg, ami kitisztítható. Az agyag pórusaiba a porszem felületén lévő igen káros mikrobák megtelepedve súlyos halált okozhattak azok számára is, akik ott egészségesen éltek korábban abban a házban. A vérfogyasztása tilos volt, a vér szállítja a mikrobákat, a toxinokat, a salakot, a karbamidot, a kreatinint, megnövelheti a fertőző betegségek kockázatát, ízületi betegségek és a közfény kialakulását is. Leggyakoribb húsételek Izraelben a bárány, a borjú, a kecske, a tengerparton és Galileában a hal volt. Használtak tojást, esetenként tejtermékeket, tejet, vajat és sajtot fogyasztottak korábban. A sajt helyett egyszerűbb népek egyébként tömörített túrót fogyasztottak, az arab pásztorok veszik először észre, hogy lehet sajtot készíteni, de alapvetően a joghurt típusú termék marad fent, inkább azt tudták fogyasztani. Ugye ne felejtsük el, hogy a sajt az romlékony. Bomlékony, romlékony, büdösödik, ezért nem lehetett tárolni, és ezért igazából a joghurt, kefir típusú, alultej típusú termékek maradtak fenn. Tej-tejtermék sokáig jó fehérjeforrás, jutej-kecsketej, ugye ez a mai világban is azt mondjuk, hogy egy jobb minőségű tej, de sajnos már őket is elérték a problémák. Ismerték a vajat, börtönlőkbe rázták össze, ugye ez fontos volt, és a sajtnak több formáját is ismerték, erről korábban beszéltem. Hogyha nem volna baj, akkor én most át is térnék, és nem lesz ez már olyan hosszú, mint Izrael, de inkább az első részt bontottam ki jobban, hogyha nem baj, már csak azért is, mert több a lelet, a régészeti lelet az ókori Izraelről. Egyiptom és Mezopotámia egy kicsit szűkösebb irodalomra tekint vissza, ezért ez egy rövidebb ismeretanyag, ezért ha van még türelmük, ezt még szeretném így összegezni. Az egyiptomi kenyereket eleinte árpából, később tönkölyből, illetve búzából sütötték. Ugyanaz a folyamat megy itt is végbe, hogy árpa, tönköly és búza. Ha megtetszenek figyelni, a tönköly megint visszatér, mint egy ősi búzafajta. Emellett fogyasztotta a kölest, szintén visszatér a köles. És a hellenisztikus kortól kezdve már a durum is elterjed. A durum egy jól emészthető, egészséges, jó búzafajta. A kenyér, tehát alapvető tápláléka a szegény és a tehetős rétegeknek is. A liszt elkészítése az ókori Egyiptomban a következő volt, nyilván ezt sejtjük. A magokat csiráztatták, vagy pörkölték, vagy változatlan formában tárolták, majd közvetlen felhasználás előtt két kődarab segítségével zúzták, megőrölték. A nehézség az volt, hogy abban az időben nem voltak még olyan kövek, mint ma, hogy az őrlőkövek, amikről szinte nem pattan le szilánk. A régi kövekről igen sok szennyeződés lepattant, ezért az akkori búza szennyezett volt, mai szemmel nézve. Az egyiptomiak fogazata ezért nagyon gyorsan tönkrement. Hát lényegében lesúrolta a fogzománcot. Ezt egyértelműen mutatják az ásatások. Ezt csak egy érdekességként mondtam el. A kenyeret készítették kovásztalanul, erről korábban beszéltem, és kovásztal, keresztett tésztából a kemencében sütve. Általánossá vált a kovász használata, illetve a szendvicset is már ismerték Egyiptomban, tehát ezt nem a tengeren túlon találták föl, volt már szendvics Egyiptomban is. Négy lábúak közül a bárányt, az ürüt, a kecskét, és a disznót is fogyasztották, de ugye a disznó nyilván Izraelben az nem szerepelt, ugye az nem szabadott fogyasztani. A tyúk a Krisztus előtti első évezred második felé különlegességnek számít, galambot, libát, kacsát, és egyes időszakokban a darut is tartották a ház körül, és vágták, és sütötték, fogyasztották. Érdekes, Egyiptomban úgy is eljártak, már ez nem jellemző, hogy elejtették a madarakat, és tartósították. Erről nincs igazán nekem ismeretem, hogy tudták a húst tartósítani, nem volt még fagyasztás, legalábbis nem tudunk erről, vagy lehet, hogy később kiderül, milyen módon, hogyan tették ezt. Hérodotosz írja a fürjet, kacsát és a kismadarak húsát, bocsánat, itt van, sóban pácolják, gondolhattam volna, és nyersen ették meg. Érdekes, hogy volt egy ilyen rendszer, hogy a hús nyersen is ették Egyiptomban, tehát ugye sózták. Mégiscsak itt van a válasz, bocsánatot kérek. Sütve vagy főzve fogyasztották, vagy nyersen. Különböző módjai voltak ennek, kondírokban főzték meg. Athénaiosz írja, az alexandriai főthús üzletekben, sok húsfogást vízzel készítenek el, lábakat, fejet, füleket, állkapcsot. Tehát lényegében az állatnak szinte minden részét felhasználták, a beleit is. Az előkelők asztalára kerültek. Ezek antilop, szarvas, vattulok, gazella, közhádi kecske. Mondhatnám szinte mindent, ami él és mozog, azt elfogyasztottak. és ünnepi lakomák voltak, viszont az egyszerű emberek aztán a különböző halfajták kerültek, tehát különbség volt ott is a tehetősebb és a kevésbé tehetős rétegek között. Ismert volt két babfajta, farkasbab, borsó, lencse, csicseri borsó, termesztettek uborkadinnyét, görögdinnyét, sárgadinnyét. Egyiptomban igen komoly volt később a mezőgazdaság. Az egyiptomi retket a Keops piramisának építői, a hagyma és a fokhagyma kíséretében óriás mennyiségben fogyasztották. Borzasztó fontos, hogy mit tettek a rabszolgák. Tudják, hogy miért? Mert, tessék? Igen. Igen, nekik dolgozniuk kellett, tehát a fáraónak az volt az érdeke, hogy a rabszolga egészséges legyen. És ezért nem az volt a szokás, hogy ez a futottak még kategória, hogy na hát hajon éhen, egészségben tartották a rabszolgáikat, nyilván gondolom egy határig, tehát ez fontos volt, és ezért is mondom, hogy és erősítem meg, hogy a hagyma és a fokhagyma fontos immunvédő volt abban az időben, egy egyszerű és olcsó immunvédő volt, amit adtak a piramis építőknek, a rabszolgáknak, és vélhetően ennek is köszönhették az erejüket. Később a spárga és a káposzta is meghonosodik, és híressé válik az alexandriai káposzta is. A gyümölcsök közül a szőlő, a füge, datója, ezeket ismerjük, az új birodalom korától kezdve pedig alma és a gránátalma, a perzsa és a hellenisztikus kortól kezdve a citrom, az őszi barack, a sárga barack, a megy, a mandula, a földi mandula, a mogyoró elterjed, és Egyiptomban később a banán is meghonosodik, nyersen aszalva, és már a kompótot ismerték és készítették. Cukorréba és a cukornád Egyiptomban még ismeretlen volt, mézzel édesítettek, és a vadméhek mellett a méhészet is jellemző volt, hasonlóan, mint Izraelben is. Tehén, kecske és jutej volt Egyiptomban, fűszerek, koriander, kapor, menta, ánizs, kömény, édeskömény, fekete kömény volt Egyiptomban, olívaolaj, és árpa sör, árpából készítettek sört, a jómódúak ittak, illetve bort is Egyiptomban. Az ókori Egyiptomban tehát kenyér, sör, hüvelyesek, hagyma és időnként hús jutott az egyszerűbb embereknek. A virágzó korszakokban pedig, illetve hogy a tehetősebb réteg, ahogy mondtam, ugye ott húsok és betegségek is feltették a fejüket. Általában Egyiptomban volt szűkesztendő és volt bőesztendő, ezt tudjuk. Háromszor ettek az egyiptomiak, háromszor. Nem tartom kizártnak, hogy a rabszolgák nem ettek háromszor. Lehet, hogy ott is ez a kétszeri étkezés volt inkább jellemző. És az egyszerű átlagember ritkán fogyasztott húst. Tehát ha megnézzük, az egyszerű embereknél majdnem mindig visszatérő elem ez a ritkán esztek húst. Ettek húst, mint hogy a régi emberek is heti egyszer ettek. Végezettül Mezopotámiában az inyenségek közé tartozik a vízipocok, bocsánat, az ugróegér, a teknős, vagy jól megtermett sáska is. Igen, ehhez nincs is mit hozzátenni. A szarvasmarhát a húsa véget nem tenyésztették, drága volt nekik. Hát az ugróegér olcsó, valljuk meg. Ugye abban az időben olcsó volt, talán ma már nem annyira védett állatok vannak. Juhot és kecskét fogyasztottak, azért a sertést pedig Mezopotámiában is, érdekes, nem? Tisztátlannak tartották. Ugye ez ugye, mintha visszaköszönne Mezopotámia, ugye a bibliai ősi ókori időszakból, mintha ugye elterjedt. Hasonló a helyzet a vízözön kérdésével is, vagy özönvíz kérdésével is, ugye, hogy több mezopotámiai nép kultúrájában fönnmaradt az özönvíz története, ha nem is pont szó szerint ugyanúgy, de maga az esemény. Sumér közmondás szerint a disznó sosem tiszta, amerre csak jár disznóságot hagy maga után, bepiszkítja az utakat és megfertőzi a hajlékokat. Ezt mondták a sumérok a sertésről. Később azért elterjed, mert hát azért csak szapora volt, és még Mezopotámiában is azt kell mondjam, hogy a sertés elszaporodik, és a húsát enni kezdik. A szántóföldeken termesztik a borsót, a babot, a lencsét, nagyon fontos dolog, ugye ezek jó fehérjeforrások, és a mustármagot. A legelterjedtebb zöldségféle a fokhagyma és a vöröshagyma volt, de ették a póréhagymát, a kerti zsázsát, a zsázsa visszatért, most lehet csiráztatni a zsázsamagot, répát, céklát, retket, uborkát, és lucernát és lóherét is használtak. Tehát megint azt mondom, hogy nincs új a nap alatt, ma úgy nevezzük ezt, hogy reformtáplálkozás. De mondhatnánk, hogy mezopotámiai étrend, vagy egyiptomi étrend, és így is nevezhetnénk. Datoja pálma, a datoja levéből mézet és bort készítenek, a fa nedvéből üdítőitalt, a datoja szárított magjával fűtenek. Ma megint visszatér, hogy növényekkel bizonyos ugye újabb olcsó fűtőanyagokat találjanak. És vízben duzzasztva takarmányként etetik állatokkal, háncsával kötelet készítenek, gyékenyt, leveléből fonadékot. A fatörzseket gyenge minőségű építőanyagként hasznosították, és sorolhatnám, a datoja pálma egy nagyon fontos haszonnövény volt abban az időben. Kedvezett az éghajlat még a fügefának, ugye, amelynek gyümölcsét ünnepjeledelként fogyasztották, és használtak alma, körte és grátalmát is, cseresznye, szeder, naspolya, szilva, birs, dinnye és szőlő. Ezzel nem mondok újat. Pisztácia volt Mezopotámiában, de jó is magyarul volt Mezopotámiában. Ezeket használták. Olaj, tej és fűszerek, olajfa, oliva, illetve ismerték már a tisztított vajat, a ghit használták. Mezopotámiában fűszerek, kerti zsázsa, kapor, édeskömény, sáfrány, koriander, izsóp és egyebek, sőt a cikóriát, mákot és a mentát is alkalmazták már ezek a népek. Megkockáztatnám, hogy nagyon okosan tudtak fűszerezni, nem voltak ízfokozók, elszámok abban az időben. Mezopotámiában a kenyér, a szezámolaj, a hagymafélék, a datoja számított alapélelmiszernek. Kiemelem a szezámolajat, ami megint jó drágán kapható Magyarországon is. Mondtam a vajat, igen, és folyami hal, madár, mint fehérjeforrás, lencse. Kifejezetten a lencsét használták Mezopotámiában. Én azt hiszem, hogy ezzel értem az anyag végére. És ezzel köszönöm meg a megtisztelő figyelmüket, bár egy pár szóban csak annyit, hogy mi változott, szerintem nagyon sokat beszéltem én már itt Székesfehérváron is arról, hogy mi a jelen. Én most beszéltem a múltról, ezen a háttéren, hogy most egy órát töltöttünk ennek a gondolati körnek a társaságában, ha visszazökkenünk, megváltozott minden. Ugye azt mondja Ézsaiás könyv, hogy az idők végén megváltozik minden. Ezt egyfajta gyászhoz hasonlítja a próféta, hogy gyászol, megromol, megfertőztetik, megszegik, megtörik a szövetséget. Tehát a régi népek sem voltak akárkik a maguk nemében, rossz értelemben is időnként, ugye kegyetlenség terén, de azt mondja az Új és Új Szövetség, hogy az utolsó, tehát amikor a Föld elérkezik abba az időszakban, amikor minden kulminál, mintha minden, ami eddig volt, egyszerre volna jelen a bolygón. Minden. És plusz még új fertőzések, ragályok, állatbetegségek. És az emberek mégis azt fogják mondani, hogy nem kell félni. Minden rendben. Ez mindig volt, klímaváltozás is volt. Nem lesz baj, mondják. És többször megerősíti az írás, nem félelemkeltésként mondom, csak a realitás talaján mozogva, nézzünk szembe azzal, amit az írás mond. Nehéz idők állnak be. Az utolsó időkben nehéz, utolsó napokban nehéz idők állnak be, mert az emberek megváltoznak, és ezért a bolygó is megváltozik. Az emberek önzők lesznek, kérkedők lesznek, kevélyek lesznek, nem figyelik egymást. És Noé napjai, özönvíz előtt való világ. Mindezzel csak azt szeretném jelezni, hogy megváltozik minden, az emberek nem, az emberek is megváltoznak. Kemizáció, génmódosítás, gépesítés, szennyezés, manipuláció. És hogy minden szép legyen, tetszetős, úgy nevezzük, tetszetős, ott van a szóban a megoldás, tetszetős, hogy tetszen a szemnek, de tartalm nélküli. Szennyeződő környezet, mesterségesen elállított termék, stresszesen tartott élőlény húsa, egy ravasz iparág, egy okos menedzser eladja, és a fogyasztó szegény megveszi. Ez 7 kritikus tényező. És azért a régi világ más volt, ezért én tisztelem és becsülöm, ha valaki azt mondja, hogy a régiek hosszú ideig éltek, ezért én is eszek szalonnát, minden más, a szalonna sem ugyanaz. Az ember is más, nincsenek már olyan, de ha régen ettek az emberek szalonnát, ugyanúgy meghaltak volna, ha nem dolgozzák le, mert a szalonna, ugye a zsír, az rögtön elég a vérben. De nem volt egészséges, sőt, ugye mondtam, hogy a Mezopotámiában nem ették a zsertéshúst, sokáig a sumérok. Kedves hallgatók, ezzel köszönöm meg a figyelmüket. Amikor azt mondjuk, hogy reform, akkor azt mondjuk, hogy visszaalakulás, de szeretném mondani, hogy én nem tartok, személy szerint nem tartok mindent jónak, ami régen volt. Vannak olyan dolgok, amik nem jók. Tehát azt mondom, hogy mindent megvizsgáljunk, és ami jó, azt megtartjuk. Csontritkulás van. A régiektől megtanulható utolsó diaként munkabírás, szívosság, mértéktartás, természetközeliség, természetszeretet, egyszerűség, csend, korai felkelés, csak egy-két példa, az emberi kapcsolatok tisztelete, ugye amikor a vendéget befogadtál, a tiszta növényi étrend, a tiszta víz tisztelete és becsülete, a házi termesztés, visszatér, otthoni főzés, a takarékosság, a hulladékhasznosítás, a kis dolgok megbecsülése, a válogatóság hiánya, a pozitív életigenlés, ugye pozitív életszemlélet, a bizakodás, a vendégszeretet, a családvédelem. Nevelési kérdések és sorolhatnánk. Mondhatnám, bizonyos népeknél az Isten hit, és én bízom benne, hogy a mai előadáson nem csak ismeretet, tudásanyagot hoztam önöknek, és nem csak ezzel térnek haza, hanem egy picit más gondolkodással, vagy más szemlélettel ebből a szempontból. Régen az emberek tapasztalati népek voltak, ismerték, hogy mi jó, mi nem jó. És ma az ember elvesztette a tapasztalati érzéket. Tudja, hogy rossz, amit csinál, és tapasztalja, hogy rossz. Statisztika nélkül is. És folytatja. És ilyen szempontból nem történt fejlődés. De a régi népek azt mondták, valami nem jó, akkor váltottak. Tapasztalati népek voltak. Megtiszteltek a figyelmükkel, és köszönöm a figyelmet. Elnézést kérek, hogy egy picit elhúztam az előadást. Van-e bárkinek gondolata, kérdése az elhangzottakkal kapcsolatban? Akár a múlttal, akár a jelennel kapcsolatosan. Tudom, egy kicsit sok volt talán az ismeret, de bízom benne, hogy hasznos volt. Mondom, valakinek szüksége lenne erre a kis vetítésre, akkor én szívesen saját részre átadom, és lehet még okulni rajta. Van néhány élelmiszer, amit biztos emlékeznek rá, ami ma újra megjelent, és ezt többször említettem is. A gránátalma. Ugye a füge az mondjuk forgalomban ma hosszú ideje, ugye szezám olaj, a hüvelyesek, a lencsefék, ugye a vörös lencse például, vörös lencse visszatért. Van egy kis asztalka kint, ahol funkcionális maglisztek és gyümölcslisztek kaphatók. Ezeket tudom figyelmükbe ajánlani. Nem nagyon kaphatók üzletekben, bárcsak meg tudnánk oldani. Nem könnyű a helyzet Magyarországon. Homoktövis magliszt, szőlőmagliszt, fekete szeder, hús, héj és magliszt, szeder, csipkebogyó liszt, erről korábban beszéltem, szezám liszt és egyebek, illetve piros szőlőnek a héját is őröltetjük, rezveratról por. Lényegében ez olyan, mint egy nagy pohár vörös bor, csak hát nem ugyanaz az ízvilág. Tehát fekete, piros, kék szőlők, magyar déli borvidékről származó szőlőfajtáknak az enzimkezelés előtti héj tölkölyét átvéve ezt porítjuk, ebből lesz egy sötét színű por, ezt tesszük műzlikhez, ki, amihez gondolja. Ugye a resveratrol többszörös antioxidáns védi az agyéreket, védi a szemet, a szem hajszál kapillárisait. Nem mondom, hogy csodaszerek ezek, de rendszeres fogyasztással ezekkel nagyon sok minden megtehető az emberi szervezetben. Szeretném továbbra is hirdetni, illetve az én számból most először, de a kollégáim, hogy tudom, már mondták, nyári táborainkat, életmódtábor, sporttábor, bibliatábor, akár lelki, akár testi felüldülésre vágyunk, de aki zenél esetleg, azok számára zenei tábor is elérhető. Hosszú évtizedek óta Bózsván van táborunk, és én megmondom őszintén, ezt most nem azért mondom, mert ez a reklám helye, de az emberben időnként örömhormonok képződnek, mikor jön a nyár, és ha csak rágondolok egy-egy életmód táborra, hogy ott milyen jókat sportoltunk, és milyen jókat, bocsánat, ettünk, reggeliztünk, mert jókat ettünk, ezt én nem szégyellem, a reggelikből, az ebédből és a vacsorából, el tudják képzelni, hogy egy hegyvidékes nagy túrából hazajövve egy jó hamis gulyás, egy kis teljes sörlésű két gaborás kenyérrel, azért az egy izgalmas dolog lehet, és utána egy kis mákos süteménye. Köszönöm szépen a figyelmüket, köszönöm, hogy eljöttek erre az előadásra is.